3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdv az uraknak! Úgy hívták egy időben, hogy ő volt a magyar Szolzsenyicén. Ezt ő tudta, és tulajdonképpen el is fogadta volna ezt a dolgot, és hát tény, hogy amikor az Iván Gyenyiszovics egy napja, ugye a gulágról megjelent Moszkvában, az enyhülés időszakában, a Hruscsov-féle korszakban, akkor annak a magyar kiadását egy hónappal előzte meg a mi magyar írónknak a könyve, ami hát szintén a gulágról szólt, mert őt egyébként munkatáborra is ítélték, aztán börtönre is ítélték, aztán örökös száműzetésre is ítélték, aztán rehabilitáció helyett megint 3 év Szibériára ítélték, úgyhogy nagyon komolyan végigjárta ő a Norilszk és Kanszk környékét, ami a Sarkkörön túli. Hát nem teljesen, hogy mondjam, csak egy ilyen üdítő környék. Lengyel Józsefről van szó. Kicsit, hát hogy mondjam csak, mintha emlékeztetnek korábbi beszélgetésünkre, az a generáció, amelyik 1918-ban, amikor megalakul Magyarországon a kommunisták magyarországi pártja, és belép, és a forradalmi szocialisták mozgalmából vállalja a tanácsköztársaságot, aztán lesz kicsit földönfutó, Bécsben él, akkor elmegy Moszkvába, hova, ugye az ígéret földjére, ezt aztán előbb-utóbb majd megbánja, de hát ebben sincs egyedül. Szóval a történet eleje mondhatni, hát hogy mondjam, másokra is emlékeztet, de itt egy olyan íróról van szó, aki aztán, mikor hazajön 35 év után, 2500 oldal kéziratot csempész haza. Hát ez a gyors bemutatás. Ki kezdi, urak?
Hát ez a Szolzsenyicin hasonlat azért sántít, mert Lengyel József művészileg sokkal nagyobb író, mint Szolzsenyicin. Lengyel József a 20. századi világirodalom nagyja. Olyanokkal együtt, és most, ha már oroszokról van szó, kénytelen vagyok, mert hát ők írták meg azért nagyjából, hogy milyen volt ez a kommunista, sztálini Szovjetunió, ami a 20.-21. századnak a történeti alapja, és máig benne vagyunk, hogy ne tévedjünk el. Jevgenyije Ginzburgot tudom említeni, Mandelstam özvegyét, akinek van egy fantasztikus önéletrajza, és Lidia Csukovszkaját, akinek van egy gyönyörűséges kisregénye, az Apusztyélű Dom, nem tudom, hogy van magyarul, megjelent magyarul, és hát elsősorban Varlam Salamov. Varlam Salamovnak van a kb. 800 oldal elképesztő novellája, tehát novellás kötet, ez az egész életmű, azon kívül, hogy verseket írt, de az nem fontos. És Lengyel Józsefnek ugyanerről a, hát most még csak a témánál tartunk, van 180 oldala. És ez a 180 oldal, ez a Salamov legjobb novelláinak a szintjén van, vagyis a világirodalomnak az első szintje. Tehát nem egyszerűen nagy magyar író, persze, hogy az, hát magyarul írt, ami tulajdonképpen csoda, mert írhatott volna németül vagy oroszul is nyugodtan, hanem hogy ezektől a nagy íróktól függetlenül, tulajdonképpen előbb, mint ők, megírta az emberiség nagy alapélményét a 20. 21. századról.
A gulágot?
Ez nem egyszerűen a gulág. Ez nem egyszerűen, persze, hát ott játszódik egy csomó csodálatos novellája, és én ezekről beszélnék, mert írt ő mindenfélét. Regényeket, ilyen-olyan regényeket, a Visegrádi utcát, a Prem Ferenc életét írt, forgatókönyvet Attiláról, mármint a Hun Attiláról, mindenfélét írt, egyéb novellákat. De hát ez velődrázóan gyönyörű. Ez az igéző novella ciklus, az igéző külön egy novella benne, és ez megjelent, az összes fontos novellája megjelent 1964-ben az Elévült tartozás című kötetben. Ez elég nagy példányszámban jelent meg akkor, úgyhogy szerintem még antikváriumokban vagy a neten föllelhető. Akit érdekel, hogy milyen egy nagyon-nagyon nagy magyar író a 20. században, az ezt a kötetet olvassa el.
Hatospál.
Teljesen egyetértek. Amit Gyuri mondott, abból egy szó nagyon megragadott, a velőtrázó. Tehát én is ismertem, vagy ismerni véltem Lengyel Józsefnek bizonyos írásait, főképp ugye a Visegrádi utcát, vagy a Trend Ferenc hányatott életét, vagy akár olyan szintén kordokumentumként nagyon érdekes és hiánypótló visszaemlékezés novellát, mint a Bécsi portyák. Tehát nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen volt a 20-as évek Bécse, mint magyar város, mint a magyar emigrációnak a központja, amely emigrációról sokan megírták, hogy ugye a Horthy korszak elejének véres üldözései, a fehér terror elől menekültek, de jóval kevésbé írták meg, hogy mekkora nyomor jellemezte a bécsi emigránsok legnagyobb részének az életét. Keveseket ismerünk, Jászi Oszkárt, 60-i Lajost, másokat. Lengyel József ezt is alulnézetből írta meg, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ő alulnézetből írta meg a 20. századot, miközben műveltsége, tapasztalata, képességei, az az ismeretségi háló, amelyet egyébként ugye 19-es szereplésével megszerzett, és amely ugye élete végén ugye hát egy nagyon ambivalens körülmények között inkább legyen a miénk, hogy ellenünk vicsorogjon, megadták neki 1963-ban Kossuth díjat Kádárék, és a díjkioszton Kádár azért mondta, hogy hát ezeket a novellákat, ezeket nem a folyóiratokba kellett volna megjelentetni, tehát hogy kötekedett még akkor is. Tehát velőtrázó olvasni, tehát az igéző, a novella, a Nádja és az idegen Andrásnak a története, valami olyasmi, ami és itt megint teljesen igazat adok Gyurinak, hogy vagy nem ez az igazat adok, mert ki vagyok én ahhoz, hanem hogy együtt érzek azzal, amit mond, hogy ez egyetemesebb, mint a gulág is, bár szerintem a gulág valamiképpen az emberi sors egyetemességének a kifejeződése, annak a törékenységnek, hogy a civilizáció bármikor beomolhat alattunk, és a legállatibb, legkiszolgáltatottabb sorsba juthatunk, abba a sorsba, amely ugye a gulágra vezet, a Szibéria északi részére, ahol 40-50 év alatt, ezt is ugye Lengyel József írja meg, nőnek embermagasságúra a fenyőfák, hogy annyira kopár minden. És ilyen értelemben mondjuk a kutya és az ember története és az emberi gonoszság, amely ugye az Isten háta mögötti faluban is jeszeljel, ugye az erdőkerülőben megtestesül a társadalomnak az a képe, ami ugye teljesen magára van hagyatva, az igéző egyébként 45 után játszódik valamikor a 40-es, 50-es évek fordulóján, a második számüzetéskor. Tehát így megmutatja jobban, mint akármilyen Szárt novella, vagy akár Camus is, azt a fajta kiszolgáltatottságot, amelybe az együttérző ember kerül. Tehát, hogy van szerintem egy ilyen rétege, és erről elég nehéz beszélni, mert olvasni kell Lengyel Józsefet, és itt azért nagy adósságok vannak, tehát egy elfelejtett író, és igen, világirodalmi rangja lehetne, ki is adták rengeteg művét a 60-as években, de valahogy nem tudott befutni, ez is mutatja azt, hogy Szolzsenyicinnek a sorsa, mint szimbólum sokkal inkább megragadta azt a nyugatot, amely pontosan 56 után és Sztálin halála után és a hruscsovi éra egyfajta részleges olvadásában felfigyelt a saját lelki ismeretlenségére. Mert tegyük ezt is nyilvánossá, hogy azt, hogy van gulág, és hogy a gulágon olyan szörnyűségek történnek, mint amelyek ugye Európában történtek a 40-es években, a második világháború népirtásában, emberirtásában, zsidóirtásában, lengyelirtásában, stb., az megtörtént Oroszországban, de senki nem akarta elhinni, hiszen 45 után Franciaországban, Olaszországban, bizonyos értelemben egész Nyugat-Európában egyfajta antifasizmus volt, és mindaz, ami ezzel szemben állt, az valamiképpen a fasizmus lehelletét tette, és kényelmetlenek voltak azok, akik arról szóltak, hogy ott táborok vannak, ott embertelenség van, ott tömeggyilkosság van, miközben vastagon ez volt a helyzet. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon sokrétű életmű, olyan értelemben is rejtély, ugye kiadták a noteszeit is, tehát a személyes feljegyzéseit, hogy miért maradt meg kommunistának, vagy éppenséggel mennyire maradt meg kommunistának ez az ember, aki például az egyik legfontosabb kulcsregényében, a Szembesítésben, ugye pont egy volt tanítványával, vagy hívével, a Banica Istvánnal arról terel, hogy mi a jobb, hogyha az ellenségeink pusztítanak, azaz Hitlerék, vagy éppen azok, akikkel úgymond egy hiten, egy eszmén vagyunk, hogy azok pusztítanak el, hogy akkor értelmetlenebb a pusztítás és nagyobb a szenvedés, hogyha teljesen nyilvánvaló, hogy ártatlanak vagyunk, vagy ha állandóan azt kell keresni, hogy valamit mégiscsak hibáztunk, és szégyenkeznünk kell, hogy nincs bűnünk, és mégis az eszme nevében, a kommunizmus nevében elpusztítanak. Rengeteg kérdés tolul föl, de nem akarom magamnál tartanom a szót. Egy kiapadhatatlan életmű, szép irodalmilag is, és rákérdezve arra a történelemre, amelytől szorongva várjuk, hogy ne ismétlődjön meg.
Hát egy darabig nagyon konzekvensen haladt előre. Ugye 20-27 között Bécsben élt, a Bécsi Egyetemre is járt, belépett az osztrák kommunista pártba. 1927-ben elment Berlinbe, hogy belépett a német kommunista pártba. Majd utána 30-ban Moszkvába elment tudósítónak, ott belépett az szovjet kommunista pártba, illetve 36-ban a szovjet állampolgárságot is szerzett. Szóval ez nála egy elhúzódó szerelem volt, azt hiszem egészen 1968-ig. Gyuri?
Az a probléma, hogy minket hallgatnak, és tapasztalom, hogy jegyzetelnek, és amilyen könyveket mi javasolunk, azokat időnként kiveszik könyvtárból, vagy megveszik. Tehát rendkívül nagy lett a mi felelősségünk, én nem tudom, hogy milyen nagy körbe. Na most én amellett vagyok, hogy a gyenge és közepes műveket nem is érdemes megemlíteni. Ugyanis a nagyíró nem attól nagyíró, hogy volt egy életrajza, hogy volt egy saját élettörténete, amelyik úgy volt kalandos, ahogy, és hogy ír gyenge, közepes és jó műveket. A remek műveket kell az olvasók fülébe nyomnunk, és én itt elmondanám az Igéző című kötetnek az összes novella címét, hogyha véletlenül rábukkannak valahol, akkor tessék elolvasni, mert ennél jobb irodalmat a 20. században nem fognak találni. Útépül, Kicsi mérges öregúr, Hohem és Freyer, Norilsk 2, Ne felejts, Sárga pipacsok, Erdei képek, reggeltől estig, Igéző, elejétől végig. Ez benne van ebben az elévül tartozás kötetben. Na most az, hogy miben hit, miben nem hit, ezekben a jegyzetekben, amelyekből, hát nem minden jelent meg természetesen, és a lánya, Lengyel Tatjana évtizedek óta hiába szorgalmazza, és én is hiába szorgalmaztam, mert Magyarországon élünk, hogy jelenjen meg az összes jegyzete, mert elképesztő dolgok lehetnek benne. Hát kicenzúrázták annak idején a borzasztó dolgokat. Major Ottónak így is örök hála. aki ezeket összeszedte és kiadta, amit ki tudott belőle adni. Na most ezek a jegyzetek is nagyon-nagyon bölcs embernek mutatják, időnként pedig rendkívül naív embernek mutatják Lengyel Józsefet, nagyon érdekes és tanulságos. Például azt mondja az irodalomról, sokan írnak manapság regényt, persze trilógiát, mert nem tudják megfogalmazni 10 géppelt oldalon azt a történetet, amely épp elég volna egy ilyen kis elbeszéléshez. Büntetésből saját műveiket olvastatnám velük. Azt mondja, új forma legalábbis a prózában, akkor születik, mikor az írót annyira elfogja a mondani valója, hogy nem tud figyelmet szentelni a konvenciónak. Hihetetlen modern és okos. És... Na most nálam moderne bíró nincsen, ugyanis ezek a novellák, amelyeket felsoroltam, ezek nem lekerékített és ilyen esztétikailag nagyon gondosan, de hihetetlen tudatossággal megformált, rendkívül különös novellák, és hát nem lehet könnyezés nélkül újraolvasni a Ne felejtsed, meg egy csomót ezek közül. Elképesztő. De most azt hiszük, hogy ugye a rendszert bírál, a tájleírásai. Hát a magyar irodalomban vannak tájleírások, sokan jeleskedtek benne. Ilyenek nincsenek. És én nem is értem, hogy honnan szedte össze azokat a nálunk nem ismeretes növényeket, amelyeket pontosan megnevezés. És hát tulajdonképpen oroszul kellett volna ezeket megírni, mert hát minden oroszul folytottan, ugye évtizedeken keresztül, és a tapasztalatainak az őbe az orosz.
Hát a két orosz felesége volt, igen.
Igen, és mégis tökéletes magyar nyelven írja meg, és hihetetlen szógazdasága. Egyetlen egy szava van, ami most föltűnt, a cellában ugye mindenütt van szobagazda. Na most, tehát valószínűleg Hazjáin, ugye a Sztálint is Hazjáinnak, gazdának nevezték, úgy privátim.
Talán inkább gyezsúrné, nem?
Nem biztos, hanem az fene tudja, hogy sokféle sztároztátok, ez minden elképzelhető. Ez egy kicsit a magyar nyelvtől. Ez az egyetlen egy szó, ami kilóg egy picikét, de nem zavaróan, és az összes többi tökéletesen magyarul van. Fantasztikus teljesítmény. Hát amikor nem feltétlenül magyarok voltak ezek az élmények. Na most, amiket mond, nagyon érdekes ez a Kossuth díj. Ugye 1963-ban kapja. És azért is érdekes ez a Kádárval való talán, ő megy hozzá, amikor a Kossuth díj átadás utáni fogadás van, és a Kádárnak az utolsó nevezetes zavart beszédében szerepel Lengyel József. Az egyetlen, akit megemlít.
Ezt nem tudtam.
Mert hogy akkora hatással volt rá érdekes módon. Na most azt mondja, Kossuth díj átadása után, sok jelentéktelen beszélgetés után én mentem Kádár Jánoshoz, ez a parlamentben van. Kértem, hogy bár tudom sok a dolga, olvassa el az elejétől végiget. Na most ez az elejétől végig, hogy kerül be egy ember a táborba, és hogy milyen őrületek, és micsoda sorsok, és micsoda kegyetlenség, stb. Olvasta. Ő mondta, úgy van ezekkel a dolgokkal, mint lót. Nem mer hátra nézni, hogy sóbálványá ne merevedjen. Hiteles és jó írásnak tartja az elejétől végiget, de aggódik, mert hogy a szomszéd dolgáról beszél, és hogy nem szereze örömet az ellenségnek. Esetleg kötetben jobb lett volna, mint folyóiratban. Hát nyilvánvaló, hogy azonnal jelentette 20 millió kém. Hát mi mással foglalkoztak volna a szovjetek itten, kik itt voltak magyarul, és tudtak magyarul. Igen. De hatott rá, mint az utolsó beszédéből kiderült. Na most hát nincs ember, akire ne hatna. Elképesztő remek mű, ez is benne van ebben az Igéző című novella ciklusban. Na most, amikor, hogy mennyire maradt ő komoly, azt írja valahol, most ezt nem írtam ki külön, hogy az az igazi tragédia, amit ő élt át, hogy az igazságból lesz igazságtalanság. Mert hogy amikor eleve hazudnak és embertelen, mint a nácizmus, fasizmus, stb., az rendben van. De hogy amikor az igazságból lesz ugyanez a förtelem, hát azt nagyon nehéz elvisel. De hát tudta, hogy az lett. Na most említetted ezt az igéző című novellát, amiben szerepel egy kutya, amelyiket hát a gonoszság kiírt. És ez megjelent angolul. És a következő történt, hogy valamelyik nagy angol lap, nem emlékszem melyik, közölt róla egy ilyen hát lesajnáló kritikát, hogy hát egy újabb Jack London féle kutyaregény meg. És erre Nietzsche-t idézi Lengyel József, aki azt mondta, hogy amikor egy könyv meg egy fej összekoccan és kongás támad, nem biztos, hogy a könyvvel van a baj.
Egy kiskamaszkori emlékem, készült ebből valami fekete-fehér film, talán az igézőből, és arra emlékszem, hogy Avar István játszott benne, és arra is emlékszem, hogy néztük otthon, ez egy vidéki város, vidéki televíziója, és rettenetesen unta mindenki, mert Avar István órákon keresztül ment egy vödörrel, aztán vödör nélkül, talán körülbelül háromszor beszéltek benne, szóval mindaz, amiről ti beszéltek, az egyáltalán nem jött át ezen a filmen, hanem a nagy semmi jött át. Tehát az ember elgondolkodik azon, hogy hogy is fogadták Lengyel Józsefet, amikor hazatért, és mit is kezdett a rendszer most a Kossuth díjon túl vele, és azt olvastam, hogy amikor rehabilitálták 55-ben és hazaengedték, akkor először nem akart megszólalni, mert érdekes módon, ahogy említetted a kádári mondatot, ő is azt mondta, hogy nem akar ártani a rendszernek. Tehát egy darabig nem szólalt meg. Aztán valamiért megszólalt mégis. Pali, bocsánat, hogy itt ezt a kis személyes adalékot.
Ha jól emlékszem, te arról a filmről beszélsz, az igéző, amit a Cinetár Miklós rendezett talán 69-ben vagy 70-ben. Tehát ugye a megfilmesítésről nem akarok ítéletet mondani. A megfilmesítés mindig más, mint ami a novella. Ez egy közhely. És az is biztos, hogy Lengyel József nem volt sohasem mindenkinek a kedvence, és az is biztos, hogy az, amit ő megismert kényszerűségből Szibéria, vagy éppen Moszkvától 100 kilométerre az orosz, hát már a mély orosz föld, az azért idegen Magyarországon, és idegen attól a fajta közízléstől, amely a műveltséget alakítja. Egy nagy ismeretlen földrész annak ellenére, hogy ugye 40 éven keresztül mégiscsak a Szovjetunió barátsága az orosz kultúrát tudta leginkább megjeleníteni valamilyen formában, orosz filmek, orosz regények, orosz versek fordításában. Úgyhogy van ebben valami érthetetlen, hogy miért nem tört át Lengyel József ebben az értelemben, és miért nincsen reneszánsza mondjuk mostanában. Hát valószínűleg azért, mert egyre kevesebbet olvasunk. Az irodalmi reklám, marketing, ismeretterjesztés, meg hát ugye azt más szempontok vezérlik. El kell adni a kortárs szerzőket, teljesen jogos, ideológiát kell hirdetni így vagy amúgy, amellett haza vagy a haza ellen, most természetesen ironikus vagyok. Tehát nem fér be abba a rövid, kicsi szaggatott életbe egy-egy ilyen életműnek a felfedezése. Leginkább azokébe fér bele szerintem, akiknek mondjuk az ifjúkorában így vagy úgy jelen lehetett. Tehát, és azoknak, akik szeretik a felfedezést. Tehát milyen messze van tőlünk a Lengyel József a maga hihetetlen sorsával. És ez az, ami engem egyébként meggondolásra késztett. Tehát, hogy ha megnézzük, említetted, hogy ő ugye 23 évesen a Kommunisták Magyarországi Pártja alapító tagja volt, ott volt 19, ott volt a 133 nap alatt, meg is írta, aztán a Visegrádi utcának, ami ugye ennek a tanácsköztársaságnak egyfajta kulcsregénye, az előszavát Kumbéla írta, lehet, hogy egyébként ez lett a veszte Lengyel Józsefnek, ez lett a valódi oka az ő letartóztatásának, elítélésének és hosszú, majdnem két évtizedes kálváriájának, messze éjszakon, kiforgatva mindenéből, becsületéből, emberi kapcsolataiból, szinte az identitásából, de a nagy kérdés az vele és másokkal is kapcsolatban, például Hevesi Gyulával, aki ugye magasabb poszton volt a tanácsköztársaságban, mert népbiztos helyettes, aki aztán, amikor megjelentek ezek a láger novellák, megjelentek ezek a tapasztalatok a 60-as években, akkor megvédte az értetlen vagy értetlenkedő kritikáktól, amely egyébként mindig erre az ősforrása ment vissza. Nem szabad kiteregetni a szennyest, mert az ellenségnek ezzel ürügyet adunk. De hát ugye a meg nem jelent regény, ugye a szembesítés, amelyért szinte haláláig küzdött Lengyel József, annak az előszava tárgyalja is, hogy hát problématikus ez a regény, mert részigazságokat és történelmi esetlegességeket tár föl. És tényleg a kommunizmust elvetni annak, aki egyszer a hívővé szegődött, akkor is, hogyha megjárt a Szibériát, akkor is, hogy mintha például ugye Kelen Jolánnak a férjét elpusztították, ugye Korvin Ottónak a fivérét, Kelen Józsefet, akkor is megmarad. Megmarad a hit, és megmarad az, hogy erről keveset beszéljenek. Most Lengyel József erről beszélt 55 után, és maradt még két évtizede, és ráadásul úgy beszélt róla, vagy úgy írt róla, hogy nem egyfajta sértődött, frusztrált keserűség jellemezte, és nem is az a fajta fennen hordott igazságtudat, hogy én szenvedtem, én hős vagyok, én szent vagyok, ti pedig mindannyian ugye megveszekedett, hát hogy is mondjam, kompromitált opportunisták. Nyilvánvaló van egyfajta ilyen rétege, mert ki nem lehet mondani azt, hogy mennyire kereste az okokat arra, hogy történhetett meg ez a botrány, nem csak vele, hanem szinte mindenki mással. És az a nagyon érdekes, hogy senki nem találja a választ. Ugye ismeretes például Sík Endrének, aki külügyminiszter volt, aki szintén kommunista volt, az emlékiratai, nem tudom pontosan mi a címe, a viharban a levél, vagy valami a vihar szó benne van, amit azért vontak be, mert néhány sorban azt írja, egész egyszerűen nem értem, hogy úsztam meg. Tehát, hogy senki nem úszhatta meg. Legalább a félelem az, hogy várjuk, hogy mikor jön értünk a fekete autó, hogy pusztítanak el, az azokat is jellemezte, akik egy napra se voltak letartóztatva, de a legtöbben így vagy úgy le voltak tartóztatva. Hát ugye Lukács György is 41 nyarán majdnem 3 hónapot töltött a Ljubljankán, ő ugyan megúszta, hogy Szibériába küldjék, de mások, akik visszatértek, nem vetették le a hitet. Tehát, hogy nagyon kevesen lettek antikommunistává azok, akik megélték azt, hogy az eszme nevében a legképtelenebb vádakkal, terrorizmus, ellenforradalom, kémkedés, szabotás, stb. Vitték el őket. És ez számomra egy nagyon fontos és egy nagyon nyugtalanító tanulsága annak, hogy és ezért lenne jó, amit egyébként Gyuri is mondott, hogyha maga teljességében jelenhetne meg az ő naplója vagy noteszei, hogy mennyire lett ő mondjuk az élete végére hitelesztett. Mert az, hogy mondjuk a 68-as csehszlovák bevonulást elítélte belsőleg, hát az nyilvánvaló, de de mintha nem vesztette volna el teljesen a hitét a kommunizmusban, egy olyan eszményi kommunizmusban, amely majd egyszer mégiscsak eljön.
De, hogyha elolvassuk a naplójegyzeteit, elvetette természetesen. Hát okos ember volt és nagy író. Azt mondja, a berlini fal augusztus 13-án történt felhúzása, a végleges lemondás a kommunista eszme világra szóló elképzeléséről. Kínai fal ez is, melyhez Kína most új forradalmi falat épít, világuralmi törekvéssel. Ő antropológiailag kezdett gondolkozni, mert író volt. Amit mondtam a Szolzsenyicinről, hogy ő jobb művész, mint Szolzsenyicin. Ezzel én nem Szolzsenyicinnek a jelentőségét akarom csökkenteni, mert óriási. Azok a társadalom szociológiai nagy művei, amelyeket megírt a Gulág, meg a többi, hát azok rendkívül fontosak, és hatottak is, ahogy Lengyel József, mert magyarul írt, nem hatott, a magyar író soha nem hat. De a Szolzsenyicin, mint művész, mindig megmaradt szociálnak. Hogyha megnézzük az Iván Gyenyi Szövics egy napját, nem véletlenül tetszett annyira Lukács Györgynek, és hát Lengyel József enyhén szólva soha nem értett egyet Lukács Györgynek az esztétikai ítéletével. Se Thomas Mannt illetőleg, se másokat illetően. Tehát tulajdonképpen az, hogy Szolzsenyicinek aztán az élete vége felé volt egy ilyen nagy orosz ideológiája, ez végig ott húzódik, és ezek csereberélhetők, a kommunista meg a nagy orosz nacionalista ideológia. És ebből származik az antiszemitizmus mindenféle egyéb. Ilyen nem volt Lengyel Józsefnek, mert ő antropológiailag gondolkozott. Idézek a naplójából. A homo lehet, hogy szapiens, de aljasabb, vérszomjasabb állat nem él a földön, és ennek köszönheti hatalmát. Mert ki tudja, a delfin nem bölcsebbe, és nem uralkodhat, mert nem olyan gonosz és vérszomjas, mint az ember. Az ember szolgálatába állította a természet erőit, de ezzel is csak erősítette az ember függőségét a természet felett uralkodó erőtől, minden egyes ember függőségét más embertől, s nem a jóktól, hanem a rosszaktól. Mert feltalálta ugyan a természetes kiválasztás elvét, és fel is használta a sertés, marha és birka tenyésztésbe, de már sokkal előbb gyakorlatba vette a kontra kiválasztás elvét, mely hatalmat ad a ravasz kicsinynek a nyílt erős felett. Ez a Jákob hatalma Ézsau felett, melyet ez a történet a jogbirodalmába emel, az emberi, a humán jogbirodalmába. És ez a szemlélet, ez benne van ezekben a remek művekben, és ez a szemlélet idegen mindenkitől, aki valamiben hinni szeretne.
Nem tudom, amikor Hatos Pál erről elkezdett beszélni, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz, és nagyon sokan nem is tudták megmagyarázni maguknak, hogy a jóból hogy lett rossz, hogy a pozitív hitből hogy lett tömeggyilkosság, akkor mintha előkerült volna egy-két embernél az, hogy a szenvedésem az igazságom. Tehát egy ilyen kicsit ilyen krisztusi dolog, hogy amiért én megszenvedtem, az az enyém, és az az ideológia, amelyik engem börtönbe vetett, vagy kicsinált más embereket, amelyik igazságtalan volt, az tulajdonképpen, hát hogy mondjam, csak még jobban összeláncolt bennünket, ha nem is a közös bűnben, de a közös szenvedésben. Hogy ez túl van magyarázva?
Alapvetően itt arról van szó, hogy az embert vezethetik-e eszmények. Az ember végső soron morális lény tud maradni, ha minden morális törvényt igazoló támaszték leomlik körülötte. Hogyha az erőszak szinte cinikus nevetéssel, vagy cinikus, inkább egykedvűséggel uralkodik a történelmen. És hát az a korszak, amiben Lengyel József élt, ez az 1896-tól terjedő, és főképp ugye hát az 56-60-ig, amíg a terror, a táborok, a kivégzések ilyen vagy olyan formában ugye mindennaposak voltak, vagy várhatóak voltak, az bizonyítja, hogy egész egyszerűen elsötétülhet az ég, és minden szabály, minden civilizációs szabály felbomlik. És akkor ezek a meggyőződések, tehát ez az egyetemes megváltástan, ami a kommunizmus szerintem Lengyel József és annyi más ilyen alapító számára, hogy valóban van útja annak, hogy az emberiség kilábaljon nem csak a maga okozta kiskorúságából, de mindenfajta igazságtalan egyenlőtlenségből, az valami olyasmit termel ki, valami olyasmit hoz létre, amely annál is sokkal szörnyűbb, mint amit meg akart szüntetni. És a leghideglelősebb az persze az, amikor mondjuk a nácizmus túlélője vitatkozik a sztalinizmus túlélőjével, és a szembesítés erről szól, hogy ez a Banica István, ugye a követségi titkár, a Szembesítés című kisregényben azt mondja, remélem nem akar egyenlőségi jelet tenni a Hitler fasizmus és a között, ami itt sajnos megtörtént, mondja Lengyel József alter egójának, Lassó Endrének. Szívesen nem teszek, ha maga megmondja, hogy miért nem tehetek. És akkor jön az az érv, azért, mert ott emberek és egész népek kiirtása a legretrográdabb célokból történt. Az antihumanitás volt az ideál, és még a kereszténység is ellenségnek számított. És itt, ha tévesen is, az ellenség izolálását tervezték. A célok humánosak voltak. És azt mondja Lassú Endre, azaz Lengyel József, cél vagy jelszó, erről vitatkozhatunk. A tény, hogy ott vélt vagy valódi ellenséget írtották, itt a harcostársakat. Például engem, magamról beszélek, de milliókról mondhatnám ugyanezt. És közülük csak ezrek maradtak meg, akik még élnek, mint én. Ott jelszó az antihumanitás és felsőbbrendűség. Itt a humanitás hangoztatása a kísérő zene is. Ez a legnagyobb aljasság. Ezért nem teszek a két gazság közé egyenlőségjelet, ha éppen tudni akarja. A mi eszméinket hangoztatva csaltak. Meggyalázták a munkásmozgalmat, a szocializmust, az emberi felszabadulás nagy eszményét, azt, amiért maga is, én is készek voltunk az életünket adni. Mire jó ezek után az életünk? És akkor következik egy számomra érthetetlen mondat. Nem gondolja, hogy legalábbis egy fél évszázadra visszavetették a munkásmozgalmat, a szocializmus győzelmét? Mintha még oda tennem most is, ennyi átélt szenvedés után is egyfajta vörös farkat, hogy visszavetették, de előbb-utóbb győzni fog az igazság. Pedig tényleg arról szól, hogy fel lehet az dolgozni, hogy a humanitás nevében ölnek. Tehát ez egy olyan probléma, amivel hála Istennek az elmúlt 50-60 évben itt Közép-Európában mondjuk a Drávától északra nem kellett szembesülnünk. De ki tudja, hogy nem kell majd szembesülnünk.
Igen.
Valamilyen közeli vagy távoli, remélem minél távolibb jövőben.
Igen, vannak olyan művek, ahol ezek az ideológiai gondolkodások túlnyomóak, és van, ahol az író győz, mármint, hogy a művész. És ahol győz a művész, ott fantasztikus történetek vannak leírva, amelyeket nem lehet értelmezni. Idézek most már a művekből, mert hát eddig abból nem idéztem. Szibériai falun hajtották át a menetet. Megálltunk vizet inni. Parasztasszonyok áttörték az őrök kordonját, és vödörszám hozták a főtt krumplit. Az őrök ezt persze nem engedhették. Ahogy ezek az asszonyok szitták az őreinket, így káromkodni még életemben nem hallottam. És az őrök? Joguk lett volna fegyverüket használni. De nem használták. Dobjátok messzebbről, egyezkedtek az asszonyokkal. Hát azért ez, ebben nem ideológia van, hanem hát elképesztő tapasztalat. Dosztojevszki jut az embernek egy csomószor eszébe, mint ahogy természetesen Salamovnál is. És hát ez azt jelenti, hogy ez nem a szocializmusból fakad, hanem az emberből. Megpróbáltam érzékeltetni, hogy antropológiai szemlélete van igazából Lengyel Józsefnek, hát ami nélkül nagy irodalom nincsen. Azt mondja, idegsokkos hadirokkant, katonazubbonyos, vézna, vizes szemű kis szőke ember részegen támolyog végig a várótermen. Oda megy az asszonyához, aki ott ül a kofferen. Adj pénzt, morogja. A pénz úgy látszik már elfogyott. A szép, erős, barna asszony le akarja ültetni, de a kis ember kirántja magát a kezéből, az asszony utána megy csuttogva beszél neki, de hiába beszélt a részeg embernek, megint leült a kofferra. Egy óra múlva jön vissza a férfi. Az orra piros, az arca zöld. Didereg. Már nincs rajta a zubbony. A felesége valami viaszos vászon kabátot vesz ki a kofferból. Türelmesen, harag nélkül ráadja, csitítani próbálja. Most már elég, mindjárt itt a vonat csuttogja. Ők kelet felé tartanak, és biztos kapnának helyet. A kisember félre röki az asszonyt. Kinyitja a koffert, egy szép, bolyhos nagykendőt húz ki onnan, és viszi. Az asszony megy utána, megfogja a vállát. A kisember az erős, szép nő arcába üt. Az asszony újra leül a kofferra. A részeg ember reggel felé jön vissza. Most már a viaszos vászon kabát is eltűnt. Oda megy a kofferhez, amin az asszony bóbiskol. Lelöki, remegő kézzel kinyitja a koffert. Az asszony feláll, nem szól egy szót se. Ott hagyja a koffert, ott hagyja az embert, kimegy a peronra. A koffer ott marad őrizetlen, némely holmi még van benne. Az asszony felkapaszkodik egy tehervonatra.
Hát igen.
Hát ez áll, és ilyenekkel van tele. Hát ez a művész, és akkor nem érdekes, hogy mit gondolt, mikor, ifjúkorában, később, miben hitt, miben nem hitt. Ábrázol. Hát borzasztó. Még hozzátenném, hogy rendkívül nyitott volt esztétikailag Lengyel József. És amikor megjelenik Fekete Gyulának az Orvos halála című, egyébként tényleg szép kis regénye, üdvözli. Nem hiszem, hogy ne tudta volna, hogy nem teljesen azonos világnézete van. Amikor Csurka megírja a remek szatíráját, a Miért rosszak a magyar filmeket, üdvözli, mindent üdvözöl. És 1963-ban ő mutatja be Nádas Péter első megjelent írását, a Bibliát. Hát nem hiszem, hogy pontosan úgy gondolkoztak volna. Őt az esztétikai minőség érdekelte az irodalomban, és nem az ideológia. Na ez a nagyon nagy különbség, amit a magyarok nem tudnak elviselni. És tragikus a látása, és ezt végképp nem tudják a magyarok elviselni. De hát külföldön se.
Voltak éppen, és ez teljesen természetes és érthető lenne, amikor hazajött ezzel a 2500 átlopott kézirattal, amiből aztán megszületett a, vagy már megszületett, csak össze kellett rakni a igéző, meg a preferenc, meg később a szembesítés, akkor tulajdonképpen ő elhatározta, hogy tanú lesz, mert más nem írt. Tehát azt írta meg, amit 25-30 év alatt átélt, amin keresztül ment, a hitet, a gulágot, az egész szörnyű csalódást, ezen túlmenően ehhez kapcsolódóan voltak mondani való, de ezen túlmenően nem. Vagy mégis írt mást is, ami nem ez volt. Ki tudott ebből lépni? Képes lett volna rá? Kellett volna?
Hát próbálta. Hát van egy csomó más témájú novellája, meg forgatókönyve.
Hát most nem az Attila című filmről beszélünk.
Hát például az is. Hát azért történelmi film. A hunokról. Hát, de egy csomó mindenre próbál. Hát az oldás és kötéssel kapcsolatban megjegyeztük, hogy egy Lengyel József novellából készült.
Igen. Ali?
Azt gondolom, hogy a gulág az egy olyan tapasztalat, És az, hogy valaki kommunistává lesz, az is egy olyan tapasztalat, amely máig nem veszítette el az aktualitását. Tehát ha ezeket a dolgokat egész egyszerűen, mint emberi dokumentumokat, és mint mindannyiunk történetének a részét nézzük, akkor is van mit tanulnunk Lengyel Józseftől. Tehát van ugye az a novella például, ugye az a kicsi mérges öreg úr, ami pont arról szól, hogy valaki nem politizál, hanem éli az életét egészen befogva, semmi más, csak a fizika, csak a tanítás érdekli, egyfajta aszketizmus, magányosan él ez a fizika professzor a nővérével, aztán egyszer csak érte jönnek, és bekerül, és hát elképesztő, amit ott leír arról, és hitelesen, és tudjuk, hogy nem túloz. Tehát az, hogy egy 25 ágyas, hatalmas cellában 175-en vannak, és hogy úgy elállatosodnak ott az emberek, a rabok, akik kint az életben mindenek voltak, de legalábbis megbecsült emberek, professzorok, mint ennek a novellának a főhőse, hogy semmi más nem érdekli őket, mint az a dohány, amelyet esetleg cigaretta, csutka, bármi, amit meg tudott szerezni a kihallgatása során az ott félig agyonvert rab. Tehát ez olyan hideglelős a mai társadalmunkban, amikor arról beszélünk, hogy háborús infláció, vagy az ipari termelés recesszióba esik, vagy hát, hogy 40 fok van nyáron, és már nem csak 37, amely mindent megváltoztat. Tehát, hogy ilyen is létezik, tesszük föl most a kérdést. És bizony létezik, mert létezik ez Myanmarban, létezik Közép-Afrikában. Miért ne létezne? Bocsánat, hogy ezt mondom. Pont az, hogy nincs aktualitás, hogy olyan valószínűtlenül elmúltnak látszik a totalitarizmus világa, pont ebből meríti számomra az erejét. Egyébként Lengyel József hazajött, és nem mozgott idegenként, tehát tudta, hogy új formák vannak, és tudott alkalmazkodni. Ő, aki a szibériai csendben, a teljes lefosztottságban élt, ahol a 40 deka és az 50 deka közötti kenyeret különbségét számolgatta, aki koszos pufajkában merészkedett be Moszkvába, az beilleszkedett az 50-es, 60-as, sőt még 70-es évek Magyarországába, és teljesen tisztában volt azzal, hogy működik az irodalmi élet, hogy működik a 3T, milyen kulturális innovációk vannak, szerelmes lett, ugye 60 fölött, Monoszlón, tehát élt, ahol ugye most nagy divat, hát ugye telket vásárolni, villát vásárolni. Tehát ez is egyfajta csoda, hogy valaki hazajön, és jóval az emberi élet derekán túl vissza tud illeszkedni, és hát rendezi az adósságait. Mert lehet mondani fordított példákat is, természetesen most nem teszem meg. De számomra mindegy, hogy mennyire értett, és más témái mi lehettek. Ezek olyan témák, amelyek egyetemiségükben is továbbra is itt maradnak, hogyha ez egyszer megtörtént, miért ne történhetne meg még egyszer?
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük még egyszer, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.